Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Ződi Zsolt, jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Nagyon szívesen jövök. Jó reggelt kívánok.
És van nekünk minden reggel egy Facebook posztunk, amit nagyjából ugyanakkor szoktunk erről a műsorról kirakni, és sosem tudjuk azt, hogy majd 30 like lesz rajta, vagy 1000 like lesz rajta, vagy 150 hozzászólás, vagy 10 lesz, pedig hát ugye nagyjából ugyanazt ugyanakkor rakjuk ki, és akkor a nulladik kérdésem az lenne, hogy ez a mi tudatlanságunk, hogy nem értünk a Facebookhoz eléggé, vagy senki sem tudja igazából, hogy a Facebook mit és miért, és mennyire mutat meg nekünk.
Hát ez senki nem tudja, ez a válaszom rá, és ezzel tulajdonképpen el is intézhetnénk ezt a kérdést, de azért ez valamivel összetettebb. Ugye egyrészt azok, akik fel vannak iratkozva a Klubrádiónak a csatornájára, azok elég nagy biztonsággal megkapják ezt, de ez se annyira biztos, tehát ez se 100%-os. Ezen kívül pedig, hogy kikapja még meg, ezen kívül pedig hát ugye ez a február 9-i bejelentése a Metának, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy arra felé tartunk, hogy ezen kívül lényegében senki nem fogja megkapni, mert hogy a Klubrádió az közéleti tartalmakat igen nagy mennyiségben hoz, úgyhogy, és hát a Meta meg elkezdte ezeketnek a közéleti vagy politikai tartalmaknak a szórását kifelé, tehát akik nem feliratkoznak, hanem csak a normál ajánló algoritmusokon keresztül ezeket elkezdte korlátozni.
Akkor most kicsit a felhasználó szempontjából nézzük meg ugyanezt a kérdést, hogy amikor régen mondjuk egy műsorvezető, hogy maradjunk a példánál, várta a direkt visszacsatolást, ami majd érkezett majd egy levél formájába, vagy telefon formájába, vagy sokkal később. Most itt sokkal közvetlenebb, sokkal hamarabb, viszont pont erről beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy ez mennyiben visszacsatolás, mennyiben teljesen visszacsatolás, hogy alakítja át ez a nem csak a közéletet, úgy általában szerintem így az embereknek a kommunikációját, kapcsolatait.
Azt szokták mondani, az a leglátványosabb átalakulás, hogy megjelent ez az olcsó beszéd. Ez az amerikai alkotmányjogi irodalomban, ez a First Amendment szólásszabadsággal kapcsolatos irodalomban jelent meg, ami másképpen úgy is meg szoktak fogalmazni, hogy a kapuőrök kiiktatódtak a nyilvánosságból, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy kiiktatódtak. Ez azt jelenti, hogy bárki szólhat bárkihez, és ez elég hosszú időn keresztül elég nagy káoszt okozott, de úgy tűnik egyébként, hogy amit eleinte gondoltak erről, hogy tényleg ki fog mindenki iktatódni, és akkor eljön a nagy demokráciának a kora, hiszen a megszólalásnak a tartalma, meg a megszólalásnak az okossága fogja majd eldönteni azt, hogy az emberek azok tényleg erre a megszólalásra mit fognak reagálni, és bármilyen okos tartalom, tehát nem kell ezekre a kapuőrökre támaszkodni, nem lesznek itt ezek a csúnya szerkesztők, akik megszűrik a tartalmat, és ők eldöntik, hogy minek van hírértéke, meg minek nincs, hanem mostantól kezdve ezek az igazságok szabadon fognak áramlani az interneten, és hogy ennek a közösségi média meg egy különösen hatékony terepe, hát ez egyáltalán nem így történt. Ami történt az ehelyett az, hogy nagyon leegyszerűsítve, és talán ezt a kifejezést használhatom itt, hogy a hülyeség uralta el tehát egyszerűen több hülye ember van a világon, mint okos, és ezek a nagyon sokszor nagyon vitatható tartalmú posztok kezdtek el nagyon virálisan, nagyon gyorsan terjedni. Van is ezzel kapcsolatban több felmérés is, amelyik bizonyítja azt, hogy az összeesküvés elméletek, ezek a nagyon könnyen, ezek a szenzációhajhász, de a legtöbb esetben nem igaz tartalmak azok, amelyek gyorsan terjednek, ezek sokkal gyorsabban terjednek, mint a összetett, elemző, a dolgokat különböző oldalakról megmutató, kicsit kétkedő, szkeptikus, tehát azok a tartalmak, amelyek az én felfogásomban jobban tükrözik a valóságot, azok sokkal kevésbé sokkal lassabban terjednek. Szóval most itt egy tulajdonképpen, aminek a szemtanúi vagyunk, szerintem az egy ilyen az ingának a visszalengése. Tehát volt egy korszak, amikor valóban itt a totál káosz kialakult, és tényleg a kapuőrök kiiktatódtak, és most annak le vagyunk a szemtanúi, hogy új kapuőrök kezdenek beszivárogni a közösségi médiába, például az influencerek. Tehát itt az influencerek azok ugye attól mások, mint mondjuk egy hivatalos média vállalkozás, vagy egy média, hogy ők ilyen self-made menek, hogy ha úgy tetszik, tehát ők saját maguk termelik ki, vagy dolgoztak meg azért, hogy legyenek követőik, de végső soron az autoritás, tehát az, hogy bizonyos emberekre figyelünk, másokra meg nem figyelünk, bizonyos embereknek a megszólalásaiba bízunk, másokba meg nem bízunk. Ez egész egyszerűen ez a káosz, ez kitermelte ezeket a, kiemelkedtek ebből a káoszból azok, akik azért mégiscsak fontosabb megszólalók, mint más megszólalók, és most annak vagyunk a szemtanúi, hogy átrendeződik a kapuőröknek a piaca, ha úgy tetszik, tehát, hogy elkezdenek új kapuőrök is. A kapuőr alatt azt értem, hogy az információnak a forgalmában kiemelkedő szerepet játszó emberek emelkednek ki. Tehát a helyzet az az, hogy a nyilvánosság nem tud ebbe a káoszba működni, valahogy kitermeli ezeket a szűrő embereket, vagy szűrő entitásokat magából.
Én egy néhány hónappal ezelőtt vettem észre, van a Válasz Online nevű portál, akiknek az a pechük Facebook szempontból egyrészt viszonylag keveset írnak, másrészt hosszú elemző cikkeket. És azt vettem észre, hogy nem találkozom az ő cikkeikkel, holott fel vagyok iratkozva nyilván rájuk a Facebookon, és rájöttem, hogy ezt se olvastam, ezzel nem is találkoztam, ez nagyon érdekes lett volna, de nem láttam, és hát azóta rákattintok a honlapjukra, mint annak idején régen, de hát ugye én azok közé tartozom, akik a top 1%-ban vannak valószínűleg abban, hogy tudatosan és munka szinten fogyasszanak ilyen típusú tartalmat. Na most, aki nem, az valószínűleg talán észre sem veszi azt, hogy a Facebook vagy a Meta, ahogy tetszik, mi minden tartalmat vesz el tőle, azért, mert az algoritmus úgy méri, hogy igazából ő lehet, hogy azt gondolja a fejében, hogy nagyon érdeklik az elemző cikkek, de mégis több időt tölt ott, hogyha a családi fotókat látja a barátaitól, meg a nem tudom, kis cicákat.
Az a baj, hogy az embernek ezekre a nagyon könnyen, tehát azokra az ösztöneire próbál meghatni a közösségi média, amely ösztönök nagyon könnyen el tudnak bennünket ragadni. Valóban egy elemző cikknek az elolvasás az külön energiákat igényel, és ezeket a szemrágó gumiának számító dolgokat, tehát amikor csak egyszerűen bámulok bele a világba, és akkor nézem a teljesen extrém egyébként, ez is egyébként nagyon érdekes, erről külön lehetne beszélni, hogy milyen az emberi léleknek milyen mélységeit tárta fel, hogy nem tudom én, azt órákon keresztül lehet nézni, nem tudom, hogy ember egy falat vakol, meg ezek a teljesen abszurd hülyeségek, amiről egyébként magam sem tudtam, hogy tényleg van egy ilyen relaxációs funkciójuk. Szóval minden esetre valóban így van, hogy a közösségi média ezek felé kezdte el elterelni az embereket, és ennek egyszerűen az a magyarázata, hogy a screen time, a képernyő előtt eltöltött idő, az mindennél fontosabb. Az embereknek ezek a vállalkozások, ezek hirdetéseknek a célzásából élnek, tehát abból élnek, hogy hirdetéseket mutogatnak az embereknek, minél több időt szeretnénk, hogyha minél több időt hirdetések nézegetésével töltenénk. Ehhez azonban az kell, hogy odaláncoljanak bennünket a képernyő elő. És ez az odaláncolás sokkal hatékonyabban működik ezeknél a rövid videóknál, amelyek ilyen számomra a hulladék, tehát ezek hulladék, ez egy elvesztegetett idő. Én legalábbis mindig így nézem, ennek ellenére ott ragadok előtte én is, tehát a mondjuk a Facebooknak a részbe, vagy a TikTokon, vagy a most már a YouTube is kis vannak ezek a rövid idejű, azt hiszem shorts, vagy nem tudom, minek hívják őket, mindenhol más a neve, minden szolgáltatásban, de az a lényeg, hogy ez a mobiltelefon alakú videó, amelyik 30 másodpercig tart, és valamilyen ilyen teljesen fura ösztönre hat, azok ezeknek a nézésétől nagyon nehéz megszabadulni, de ezek profitorientált vállalkozások, a képernyő előtt eltöltött idő, az nekik az a lényeg, az, amire lőnek, ami mindennél fontosabb. És hát, hogyha ez, akkor ebben az esetben a hosszú elemző cikk az azt jelenti, hogy kikattint a user erről a felületről, mert ez akkor ezt jelenti, ugye? Tehát, hogy én akkor kikattintok, és akkor el fog tölteni adott esetben fél órát ennek a elemző cikknek az olvasásával, de ez nem jó screen time, ez nem jó. Nem jó, mert ez akkor nem a felületen töltött idő, hanem a felületen kívül eltöltött idő. Szóval ez van.
Kicsit visszatérnék oda, hogy kileng az inga, és hát általában, ha megnézzük a történelmet, ez minden téren úgy van, hogy kileng az inga, akkor megpróbálják egy kicsit vissza, akkor átmegy a másik szélsőségbe, és akkor próbálják valahogy a középre visszaigazítani. Most nyilván a Facebooknál is lehet egy olyan, hogy elkezdik túlszabályozni, miután nem voltak kapuőrök, aztán bejönnek a kapuőrök, de hát a Facebook esetében, vagy most bármilyen közösségi oldalról beszélünk, azért ez szerintem nem lehetséges, hogy a végletekig szabályozzuk, mert nem is működőképes.
Igen, és az egy félreértés, hogy a jelenleg a nemrég elfogadott, és most már Magyarországon is több szempontból hatályba lépett digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, az európai digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, az szabályozza. Tehát nagyon sokan abban az illúzióban élnek, hogy na most akkor meg lett a Facebook regulázva. Ugye a helyzet ezzel szemben sajnos az, hogy a Facebook tartalmi szempontból nem lett megregulázva. Tehát az, hogy ő milyen videókat mutat, hogyan lő erre a bizonyos képernyő előtt eltöltött időre, hogyan optimalizál erre rá, ezeket az algoritmusait hogyan alakítgatja úgy, hogy minél több időt tudjunk eltölteni, és hogyan szórja ki az értékes tartalmakat, és nyomja elénk ezeket a hulladékokat. Ezekben a tekintetekben a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet semmit nem fog tenni. Tehát ez a rendelet, ez olyan dolgokat szabály, az, mint hogy például, ha mondjuk engem letiltottak, akkor kell, hogy legyen egy panaszkezelési mechanizmus, tehát ne 8 gombon keresztül kelljen nekem kattingatnom, és ott keresztül küzdenem magam mindenféle felületeken, hogy be tudjam jelenteni, hogy emberek lelettem tiltva, hanem ezt könnyen meg tudjam tenni, meg hogy valaki válaszoljon már, hogyha egyszer kérdeztem tőlük valamit, akkor válaszoljanak. Tehát eléggé abszurd, csak szoktam példaként mondani azt, hogy az a nagy vívmány a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek, hogy ezeknek a nagy közösségi média felületeknek kell, hogy legyen egy olyan e-mail címe, ahonnét biztosan jön válasz, hogyha egy hatóság ír egy le. Ugyanis ez sem volt triviális, tehát hogy nem tudom én, a rendőrség, vagy akármelyik tagállami hatóság írt a Facebooknak egy levelet, és akkor a Facebook így nem válaszolt. Tehát találtak egy e-mail címet, arra írtak valamit, és arról nem érkezett válasz, és ezért rendeletbe kell foglalni, hogy kell egy, hogy legyen egy e-mail cím, amiről biztosan érkeznie kell válasznak. Szóval ilyen dolgokat szabályoz a DSA, én nem akarom lebecsülni a DSA-nak, tehát ez egy fontos, jelentős jogszabály. Az is egy fontos dolog, hogyha letiltják a profilomat, akkor én tudjak hol panaszkodni, meg ne lehessen csak úgy ok nélkül letiltani, meg mindenképpen meg kell, hogy indokolják ezt, meg egyébként őnekik kell, hogy belülről legyen egy nem tudom milyen kockázatkezelési mechanizmusuk, meg oda kell, hogy figyeljenek jobban a gyerekekre, meg most nem kezdem el sorolni, millió más ilyen szabály van, de például az, hogy a hülyeség ne terjedjen, hogyha már ennél a szép szónál maradunk, vagy nem tudom, jelző szerkezetnél, Erre nem mond semmit a DSA, tehát a tartalmi értelemben, és nem is akar mondani igazándiból, mert ez egy idő után szólásszabadság kérdésekbe torkollik bele, és a szólásszabadságnak a kérdését nem abban az irányban szeretné, abban az irányban semmiképpen sem szeretné a DSA rendezni, hogy mondjuk egy totálisan biztonságos online teret teremt, amely lényegében azt jelenti, hogy minden éles véleményt kizár ebből az online térből. Tehát ez a helyzet. A DSA sok mindent rendez, de például konkrétan azt a kérdést, hogy az életünket ne éljük egy értelmetlenségeket folyamatosan ránk öntő felületen, ebben a kérdésben nem sok előrelépést fog tenni a DSA sajnos.
Hát persze a kérdés az, hogy akarjuk-e, hogy akarjon tenni ebbe az irányba lépéseket, vagy azt akarjuk inkább, hogy a fogyasztóknak az igényei alakuljanak úgy, hogy esetleg a profitorientált cég úgy gondolja, hogy ő változtat ezen, illetve hogy azoknak a fogyasztóknak, akiknek mondjuk van igényük például hosszú elemző cikkeket olvasni, valószínűleg meg kell tanítani megint, hogy föl kell menni www.klubradio.hu, és akkor ott ezeket meg fogod találni, mert hogyha a Facebookon keresed, ő nem fogja neked megmutatni, és hát itt nyilván felmerül az a kérdés, hogy egyszerűen úgy változtatta meg a sajtónak, a nyilvánosságnak, a politikusoknak, a üzletembereknek, mindenkinek az életét az, hogy a életünket a közösségi médiában éljük, hogy nekik ott kell lenniük egy olyan felületen, aminek egyébként a szabályai napról napra változnak, senki nem tudja, hogy holnap, mikor és miért tekerik le az ő elérését 50%-kal, csak tapasztalja, hogy eddig 10 000-en látták, most meg már csak 3 000-en, és igazság szerint valószínűleg, amíg ezen a felületen mozgunk, addig ezzel együtt kell élnünk, vagy azt mondjuk, hogy gyertek, fogyasztók, olvasók hozzánk máshova.
Igen, amiről most beszélsz, az tulajdonképpen az, hogy egyébként mindig erre lukadunk valahogy ki, hogy a médiatudatosság növelése, edukáció, jogon kívüli eszközök, meg hasonló következtetések jönnek ezután, hogy de szerintem abban az értelemben nem reménytelen a helyzet, hogy az emberek azért legalábbis ugye én egy buborékban élek, mint mindenki más, de az én ismeretségi körömben azért a közösségi médiának a használata legalábbis úgy érzem, hogy visszaszorult valamennyire, és különösen abban az értelemben, hogy ez, amit említesz, hogy igenis kattintsunk rá azokra a felületekre közvetlenül, ne a közösségi médián keresztül próbáljuk ezeket elérni, tehát ne legyen közöttünk, és ezek között a sajtótermékek között, vagy tartalomgyártók között ne legyen ez a közvetlen, ez a szűrő beiktatva. Ezt nagyon sokan nagyon tudatosan elkezdték csinálni. Tehát alakulgatnak itt szépen a dolgok, az egyébként valóban nagyon fontos lenne, hogy a gyerekeket elkezdjük megtanítani arra, hogy mire jó a közösségi média, és mire nem, mit tud és mit nem, és hol vannak azok a pontok, ahol érdemes ezt visszafogni. Nekem mind a két gyerekem már eléggé nagy, tehát 20 évesek, sőt már a nagyobbik az a 30 felé közeledik, és egyébként a 20-as éveik elején mind a ketten ezt a nagyon tudatos döntést meghozták, hogy elkezdték radikálisan korlátozni a közösségi média használatukat, és például ezt az elérést, ezeket a tartalomfogyasztási döntéseket meghozták, hogy közvetlen elérést egyszerűen a kedvencek közé berakták azokat a média termékeket, amelyeknek a szavára adnak, vagy amelyek jó addig megbízható tartalmakat közvetítettek feléjük, és akkor közvetlenül érik el ezeket. Egyébként én is ezt csinálom, én elég szisztematikus, megint más, hogy nyilván nekem a szakmámból adódóan is van ez, de én is eléggé tudatosan csinálom. Ezt szerintem ez egy nagyon jó módja ennek, tömegesen, meg a társam nagy részét érintően azért ez az edukáció, különösen abban az értelemben, hogy tehát azt a korosztályt, aki már nem jár iskolába, mert még a gyerekeket, azokat lehet médiatudatosságra nevelni, de azokat a korosztályokat, akiket oldalba kapott a közösségi médiának ez az abszolút addiktív változata, és mondjuk ezt a 60-as éveik elején sikerült nekik megkapniuk, ő náluk azért ez az edukáció, médiatudatosság ügye, ez azért sokkal, sokkal nehezebb.
Ha már buborékokról volt szó, ez mindig volt, buborékokban mindig is éltünk, közéletünk is úgy nézett ki, hogy aki az X pártra szavazott, az X párthoz közeli napilapot vette meg, az Y párt szavazói meg a másikat, és nem nagyon volt átjárás, nem nagyon lehetett tudni, hogy egyébként a másik lapban mi van. Ilyen értelemben akár még egyfajta hidat is képezhetne a közösségi oldal, hogy ott azért följön ez is, az is, de hát tény, hogy ott se olvassuk el, tehát tény, hogy ott is egyrészt az algoritmus is azt dobja ki, ami minket érdekelhet, másrészt mi is arra kattintunk rá, azt kommenteljük, azt lájkoljuk. Van valami változás a régihez képest, vagy nagyjából ugyanazok a buborékok vannak, csak most már a közösségi oldalon is megjelenik, vagy azért tudja élesíteni ezt a helyzetet a közösségi oldal?
Úgy tűnik, hogy van. Én láttam statisztikákat, amelyek a közösségi médiának a felfutása óta, ez a 2010-es évek eleje, ugye a közösségi média felületek azok a 2000-es évek közepén jelentek meg, de a kritikus tömeget a 2010-es évek elején érték el. Egyébként erre, ez is nagyon jó pofa ez a történet, hogy miért érték el ezt. A 2008-as pénzügyi válság után ráöntötték a pénzt, az olcsó pénzt a tőkepiacokra, és mindenki elkezdett befektetni ezekbe a cégekbe. Ezek a cégek úgy lettek nagyon gazdagok, hogy valójában nem voltak igazán nyereségesek, tehát hagyományos értelemben nekik nem lett volna szabad felfutniuk, de el tudták úgy érni a kritikus tömeget, hogy a sok kis befektető rengeteg részvényt vásárolt, zárójel bezárva, mindegy, csak egy történelmi véletlen, hogy pont egy ilyen krízissel egybeesett ez. 2010-es évek elejére től kezdődően teljesen látványos azok a statisztikák, amelyek mutatják ezeknek a buborékoknak a növekedését, vagy lezárulását, a vélemények kieleződését és a polarizálódást. Két évvel ezelőtt volt itt a Lawrence Lessig, aki egyébként ennek az egész szcénának egy nagy gurúja, már hogy a közösségi média, meg technológia szabályozás, meg First Amendment, egy amerikai jogászról van egyébként szó, és nagyon sokat a Francis Haugennek, aki ezt a szivároktatást csinálta a 2010 2018-19 környékén, az a híres Facebook szivárogtatás, neki egyébként a jogásza, a jogászcsapatának a vezetője, és akkor ő mutatott egy statisztikát arról, hogy így divergálnak, tartanak szét a vélemények az amerikai, tehát csak ugyanígy van, ahogy mondott, tehát hogy a véleménykülönbségek mindig léteztek, sőt radikális véleménykülönbségek is voltak, hát ugye Amerikában annál radikálisabb véleménykülönbség nincsen, mint amikor Amerika egyik fele a másik fele gyilkolásza, ugye a 19. század végén a polgárháborúba, de mindesetre ettől függetlenül lehet látni, utána azonban jött egy hosszabb békés időszak, és ez a békés időszak úgy tűnik, hogy kezd Amerikába megszűnni, vagy felszámolódni, és ennek több oka van. Az legfőbb oka az, hogy amikor sajtót vásárolunk, hogy rátérjek a kérdésre, és össze is szájakandoztam, és szóljatok rám nyugodtan, ha úgy vélitek, hogy most már nem a lényegről beszélek. Szóval, hogy amikor az újságos standon veszek egy újságot, akkor megveszem, átnézem, leteszem, és annyi. A közösségi média előtt meg sokan gyakorlatilag az egész életüket ott töltik. Tehát a napjuknak egy tetemes részét ott töltik. Ez az egyik. A másik, hogy a vita, tehát ezek a éles véleménykülönbségek meg viták, abban az időszakban, amikor sajtót vásároltam, és mondjuk nem tudom, én elmentem egy lakógyűlésre, vagy egy akármilyen politikai rendezvényre, ott ugye... személyesen kellett ebbe a dologba részt vennem. Az internetnek a személytelensége ezen nagyon sokat ront. Tehát amikor olyan komment szekcióba elszabadul a pokol, hát ugye tudunk olyan magyar médiatermékről is, amelyik folyamatosan a felületén az ellentétes vélemények tükröző cikkeket is közzétesz, és a dolog számra legalábbis nagyon úgy fest, hogy valójában ez a hergelésről szól. Egyébként ez minden két oldalon zajlik ez a hergelés, és ez a hergelés sokkal jobban megy, ha az illető nincs ott. Tehát ott akkor az ember be tud irkálni mindenféle dolgot, és ezen még az se segít, hogyha névvel írom be. Úgy tűnik, hogy sokan mondták azt, hogy a teljes anonimitás, ugye annak idején a csetszobákban, meg mit tudom, még a 2000-es évek elején még volt, a teljes anonimitásban is lehetett beszélgetni, meg most is vannak olyan médiatermékek, ahol ugye ezekben a komment szekcióban lényegében anonim módon lehet kommentelgetni, és sokan mondták, hogyha azért jó, mert hogy a közösségi médiában azért mégiscsak legalábbis a döntő többségben a valós személy áll a profil mögött, tehát ugye tudjuk, hogy vannak hamis profilok is, és majd ez vissza fogja fogni a véleményeket. Hát kiderült, hogy nem fogja vissza a véleményeket, attól, hogy ott a nevem, attól még be tudom írni a teljesen vad, elvadult, olyan indulatokat tükröző kommenteket, amelyeket egyébként a való életben, ha szemtől szembe lennék a másikkal, akkor egész egyszerűen nem engednék meg magamnak. Tehát a másik, ez a személytelenség, amelyik nagyon fontos. És hát a harmadik, amelyik mind a kettővel összefügg, az, hogy ezek profitorientált vállalkozások. Ez a bevonódás képernyő előtt eltöltött idő, és sőt a képernyő előtt minél bevonódottabban eltöltött képernyőidő, ami azt jelenti, hogy nem csak egy szempörgetek, hanem össze-vissza kattingatok, meg írogatok dolgokat. Ugyan ezeknek a mesterséges intelligenciáknak kontentre van szüksége, jelekre, signal, ahogy ők mondják, minél több jelet sugároz egy magánszemély, vagy egy profil, annál pontosabban tudják ezt a profilt definiálni, és annál pontosabban tudnák rácélozni, és akkor a buborék, visszatérve a kérdéshez, akkor ez a buborék csak egyre-egyre erősebb lesz, egyre nehezebben tudok kiszabadulni belőle, ugye beesek a nyúlüregbe, és már a végén nem tudok belőle kimászni. Tehát más, a kérdés, röviden a kérdésre a válasz az, hogy ez ettől más, tehát szóval technológia miatt más ez a fajta megosztottság.
Beszéltünk itt jogon kívüli megoldásokról, de hogy egy nagyon picit hozzuk be a jogot, mert hogy hát demokráciákban mindenütt van valamiféle szólás és véleményszabadság szabályozás, meg ennek korlátai. Ez nyilván lehet jó vagy rossz, meg nagyon különböző, de hát mégiscsak választott politikusok döntenek róla, és aztán leváltjuk őket, és aztán dönthetnek másképp, és közben ott van egy felület, ahol a kommunikációnknak tényleg, én nem tudnám megmondani, hogy hány százalékát, de iszonyat mennyiségét folytatjuk. Amire ezek a szabályok nem vonatkoznak. És most akkor mondjunk itt egy magyar példát. Magyarországon van egy politikus, akinek nem lehet leírni a nevét a Facebookon, mert le fog tiltani ott azon pillanatban legalábbis azt a posztodat, és hogyha sokat próbálkozol, akkor téged is. És
én úgy látom, hogy ezzel az állami szabályozó, amelyiknek egyébként az az álláspontja, a törvénye, hogy te ahogy egyébként kimondhatod embereknek a nevét, meg leírhatod, az ezzel nem nagyon tud mit kezdeni.
Ez a magánszabályozásnak és az állami szabályozásnak a problémája, meg a biztonságos online tér és a szólásszabadságnak a dilemmája. Az a helyzet, hogy bár nyilván vannak megoldások, amelyek ezt a dihotómiát, vagy ezt az ellentétet, vagy ezt az egymás rovására érvényesíthető két alapelvet ezt ki tudják kerülni, tehát vannak, erről is azért egyébként beszélgethetünk, hogy milyen megoldások vannak erre, de azért mégiscsak a fő dilemma az az, hogy biztonságos online tér versus nagyon nagy vagy teljes szólásszabadság. Itt rengeteg példát tudnék mondani, de Elon Musknak az X-el kapcsolatos tevékenysége az kiválóan mutatja ezt. Ugye azt mondta, hogy ez a sötét cenzúra, amit itten a Twitteren van, azt majd jó meg fogja szüntetni. Aztán kisvártatva, nem tudom mennyire emlékeztek rá, de kisvártatva, amikor az egyik profilnak, amelynek az volt a fő tevékenysége, hogy az ő magángépének az útját követgette, akkor hirtelen ezzel a profillal kapcsolatban elkezdett mindenféle ezzel szögesen ellentétes kijelentéseket tenni, tehát nagyon nem tetszett neki, hogy őt ez a profil követi, mert hogy ez egyébként akár az ő személyes biztonságára nézve is veszélyes lehet, stb. Stb. Tehát ugye itt nagyon szépen lehet látni azt egyetlen egy embernek az egy-két héten belüli mozgásán belül is, hogy ez egy nagyon nehezen feloldható dilemma. Azt egyébként egy nagyon szerencsétlen dolognak tartom, hogy ez a dilemma, amelyik szerintem egy olyan dilemma, amelyik mindenkit érint, olyan, mintha politikai oldalak beálltak volna az egyik vagy a másik oldalnak a képviseletére, és Amerika, hogyha maradjunk Amerikánál, de egyébként ott tényleg látványos ez, hogy a demokraták azok egy csomó egyébként amerikai tagállamban is sorba kezdeményezik a jogszabályokat, amelyek a biztonságosabb online térnek a megvalósítását célozzák. Hogy akkor a kamaszoknak a testképzavarától kezdve, meg a nem tudom mit is kezeljünk törvényekkel, és legyen kártérítésre kötelezhető a közösségi média felület, ha bizonyítottan az okozta a testképzavart az illető kamasznak, ami most te tényleg, ez már azért tényleg olyan, hogy kicsit túlzás, de akkor is, tehát hogy beálltak e mögé, és a republikánus oldal meg állandóan a szólásszabadságot mondja, hogy itt cenzúra van, sőt, hát bizonyos más tagállamokban pedig cenzúra ellenes jogszabályok születnek, tehát de ugyanakkor mondom, látni kell azt, hogy bármennyire is, és ez egy szerencsétlen dolog különben, hogy ez a politikai oldalak mentén elkezdték bizonyos politikai oldalak képviselni egy oldalon az egyik vagy a másik álláspontot, mert teljesen nyilván arról van szó, hogy ezt a kettőt valamilyen egyensúlyba kell tudni hozni. És a másik, ami ennek a másik aspektusa, ez a magánszabályozás, hogy hát hogy jön a Facebook ahhoz, hogy. Hát a Facebook az úgy jön hozzá, hogy ő egy profitorientált vállalkozás, és ő neki az a lényeg, hogy a bevonódás kellően nagy legyen, ugye ez egy, ráadásul ők egy három elemű, vagy egy három pólusú erőtérbe mozognak, mert ugye egyrészt ott van a, nem csak a userek vannak ott, meg az ő saját érdekük, hanem ott vannak a hirdetők is. Tehát nekik oda kell figyelni a hirdetőkre is. Tehát nekik egy állandó egyensúlyozás van, hogy legyen jó sok a képernyőidő, meg legyen jó nagy a bevonódás, de azért ne olyan tartalmakkal legyen a bevonódás, amelyektől a hirdetők elmennek. Mert a hirdetők meg, hogyha azt látják, hogy a hirdetésük egy olyan tartalom mellett jelenik meg, amelyik nem jó, hát a YouTube-on azt nagyon sokszor lehetett látni, hogy terrorista tartalmak mellé dobtak be mindenféle világcégeknek a hirdetését, ami lényegében ugye azt jelenti, hogy a terrorizmust finanszírozták ezek a világcégek, leegyszerűsítve, akkor gyorsan elkezdték ezeket visszavonni, akkor mikor ezek a cégek fellázadtak, tömegével hagyták el ezeket a felületeket, vagy mondták azt a marketing osztályaiknak, hogy nem hirdetünk többet a YouTube-on, akkor gyorsan ezt visszatekerték, tehát ők, nekik ott házon belül is megvan ez a dilemma, és ezt a dilemmát csak úgy tudják feloldani, hogy van egy erős belső tartalomszabályozásuk. És ez nem mindig fog megegyezni azzal a szabályozással, vagy azzal a véleménnyel, amit akár a politikusok, akár a hétköznapi emberek, akár egy adott ország jogszabályai lehetővé tesznek. Tehát itt rengeteg mindenre kellene figyelni, és eközben mégiscsak a legfontosabb szempont azért az a profit. ezeknél a cégeknél. Úgyhogy így jönnek ki ezek az olykor teljesen abszurd végeredmények, sülnek ki, hogy ebben az erőtérben próbálnak megmozogni a közösségi média felületek is.
Ez egy nagyon érdekes tendencia, amiről most szó volt, hogy vannak bizonyos kérdések, amiknek semmi közük nincs a politikához, és mégis egyes politikai oldalak mentén lesz egy megosztottság. Most akár így a Covid lezárásokat is említhetném, ahol teljesen, mintha ilyen politikai oldalak lettek volna, ahol ott valójában annak semmi köze nincs a politikához, hogy én mit gondolok arról, hogy bezárják az iskolákat. Ebben, hogy ez, és ez láthatóan egy világtrend, tehát, hogy itt most ezt a példát hoztam, de azért nagyon sok más ilyen kérdés is van, hogy ebben lehet szerepe a közösségi médiának és ennek a felerősödött buborékoknak?
Persze, persze. Az, hogy az oltás ellenesség ilyen intenzíven tudott terjedni, hát ez teljesen egyértelműen köthető a közösségi médiához. Hát, hogyha nem lett volna közösségi média, oltás ellenesek azelőtt is voltak, azelőtt is megszervezték magukat, de egyszerűen, hát ez olyan, mint szokták mondani, hogy amikor a taxis blokád volt a 90-es évek, 91-ben, akkor hát ugye ezt más populáció kevéssé tudta volna megszervezni, mert a taxisoknak volt CB rádiójuk, ugye? Tehát ez ugyanez. Tehát, hogyha ezek a nagyon erős buborékok, ezek nem tudtak volna kialakulni, meg ezek a nagyon erős, ez a véleménypolarizáció, ez nagyobb részt a közösségi médiának köszönhető, igen. Tehát ez teljesen egyértelmű. Az megint más kérdés, hogy ez, még egyszer visszatérünk, mert kicsit visszakanyarodás az előzőhöz, az egyébként ez létező, ha úgy tetszik, antropológiai jellegzetességeket erősített meg. Az, hogy szeretünk törzsekbe gondolkodni, hogy van a mi kis csoportunk, és akik ezen kívül vannak, azok meg mind hülyék. Ezek régi dolgok, ezek mélyen a emberiségnek a génjeibe nagyon mélyen benne vannak. Megint más kérdés, hogy milyen technológiák vannak, amelyek ezeket a sokszor nagyon negatív jelenségbe átcsapó jelenségeket, ezeket enyhítik, és melyek azok, amik erősítik. Úgy tűnik, hogy a közösségi média az a technológia, amelyik ezeket fel tudja erősíteni, és sajnos nem csak a jó oldalát, hanem a rosszat is. Tehát azért nyilván vannak jó oldala is ennek, mondjuk az, hogy nem tudom én, amikor van egy katasztrófa, és akkor a közösség médián keresztüli gyűjtések, a jó, tehát azért tudunk dolgokat mondani, amik jó, én egyre kevesebb ilyet tudok mondani, de tudunk ilyeneket mondani, de igen, ez van.
Ha már itt a koronavírus szóba került, nekem nagyjából meggyőződésem az, hogy ha ez a járvány ez nem mostanában, hanem mondjuk 10 éve tör ki, amikor még nincsen közösségi média, akkor valami nagyon-nagyon másfajta járványra emlékeznénk, mert az, ami akkor a Facebookon volt, hogy Bergám, Olaszország és mind meghalunk, annak nagyon-nagyon nagy hatása volt arra, ami aztán lett mondjuk intézkedés csomagként, de csak hogy napjainkra utaljak, ma egy olyan új politikai szereplő uralja a magyar nyilvánosságot, aki egy Facebook kommentelőként indult el, most talán mondjuk másfél hónappal ezelőtt, és egy Facebook komment miatt hívták be őt egyébként egy YouTube műsorba, ami szintén nem lett volna még 15 évvel ezelőtt, meg a Facebook komment sem nagyon, tehát én csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem annyi minden történik körülöttünk, ami máshogy lenne, hogyha nem ebben a világban élnénk most már egy jó ideje az életünket.
Sőt, emelem a tétet. Ha nem lett volna az internet, mint kommunikációs médium arra, hogy bizonyos aktivitásokat kiváltson, személyes kontaktusokat kiváltson, akkor én szinte biztos vagyok abban, hogy nem lettek volna lezárások se, vagy nem lettek volna ilyen intenzív lezárások. Ugye a világot lényegében lezárták teljesen. Ugye a kínaiak ezt is kimaxolták, de nálunk is azért elég szép lezárások voltak. Ezt azért tudták megtenni, mert ott voltak azok a platformok, a Zoom, meg a nem tudom, a videó beszélgetéseket lehetővé tevő platformok, meg a különböző aztán utána a nem tudom, a Google Class, meg amik az oktatásban tudtak segíteni, hogy tehát nem csak ez a része, ez egy nagyon jó felismerés, igen, valóban így van, a pánikot, meg azt a hisztériát, ami a kezdetben ezt övezte, és amely hisztériát alól egyébként a politikusok sem tudták kivonni saját magukat. Ők is ugyanúgy egyébként közösségi média használók, és hogyha a közösségi média használóknak a elsőprő többsége követel valamit, akkor azok egyébként az ő választópolgáraik, amikre valahogyan nekik reflektálniuk kell. És a másik oldalról, csak azt akartam mondani, hogy ennek a, ha úgy tetszik, a negatív oldala, tehát a morális pánik, vagy a pánik kitörésének a játszott szerep. És akkor a másik oldalról meg ott van, hogy egyébként ez egy lehetőség, technológiai lehetőség is, hogy ó, hát le lehet zárni, hát végül is, akkor ilyen videokonferencia rendszereken keresztül tartjuk majd az órákat, és akkor az majd milyen jó lesz, hát van most már technológiailag lehetőség erre. Tehát tökéletesen egyetértek veled, teljesen máshogy nézett volna ki a járvány, minden aspektusában másképp nézett volna ki, hogyha nincsenek ezek a platformok, nincsenek ezek az online szolgáltatások, és igen, a modern politikának, hogy ne bújjak ki a kérdés alól, a modern politikának is teljesen megváltoztatta a dinamikáját ez a dolog. Azért messiások voltak, már maga a szó ugye ennek a gyökere is, a eredete is utal erre, messiások mindig voltak kiemelkedő személy, és akik hirtelen kiemelkednek, és nagy népszerűségre tesznek szert, de a közösségi médiafelületek azok erősítőként működnek. Tehát ezt a kiemelkedést, ezt egyszerűen felgyorsítja, hirtelen, tehát tényleg hónapok alatt le tud egy ilyen zajlani, még azért korábban azért ehhez azért építkezés kellett, lakossági fórumoknak a tömegei kellettek, és ezeknek a lakossági fórumoknak, az elért embereknek el kellett érniük egy kritikus tömeget, ugye ezeknek a politikusoknak, a médiának a kulcsfiguráival jóba kellett lenni, vagy a médiát valamilyen módon meg kellett arra, ezeket a kapuőröket, hogy egyre többet tudjanak szerepelni, és így tovább, és így tovább. Ennek a kihordási idejét, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ezt radikálisan lecsökkentette a közösségi média, és emiatt a teljes politikai dinamikát is megváltoztatta. Igen, hát igen.
És ez nem csak a személyiségeknél van, hanem például, ha megnézzünk egy vállalkozást, még egy éttermet, hogy van egy konkrét példám, nyilván nem fogom elmondani az étterem nevét, amik még meg sem nyílt, de már akkor a hype volt körülötte a Facebookon, hogy mire megnyílt, már gyakorlatilag teltházzal működött, ami régen nyilvánvalóan lehetetlenség volt, tehát megnyílt egy étterem, az egy hosszú, akár több éves folyamat volt, mire az eljutott, mire a környékbeliek odaszoktak, mire valamiféle kommunikáció kialakult. Na most ez egy véletlen is lehet, hogy ez most éppen úgy ítélték meg, hogy menő, és akkor ez így el tud terjedni, de hogy van-e ilyen jelenség akár egy felbukó politikusnál, hogy tulajdonképpen a véletlenen is múlik, hogy most ez a sokakhoz eljutott, ez az ő posztja, valamit megfogott, és olyan emberekhez jutott el, akik egymásnak tudják ezt továbbítani. Tehát van-e egy ilyen elem is ebben?
Persze. Hogyne lenne? Hát ugye én tudnám sorolni a példákat végtelenség. Gondoljunk például a nagyon híres sorozatok vagy nagy filmek forgatási helyszíneire, amelyek egy-két éven belül lényegében olyan szintű turista célpontokká váltak, hogy ott élhetetlenné váltak, meg nem tudom én, a tönkrement a tenger, meg nem tudom én, rengeteg ilyen példát lehet hallani, hogy ezek hogy törnek ki. Ugye ezek bizonyos szempontból ennek a csorda szellemnek a megnyilvánulásai, lehet nyilván más szavakat is lehet, vagy nagyon tudományosabb kifejezéseket is lehet erre használni, hogy ezek a nagyon gyorsan kiemelkedő, nagyon gyorsan divattá váló, vagy a másik, ez a régóta kutatják, hogy mitől válik slágerré egy szám. És azon kívül, hogy Gangnam Style, emlékszünk még a Gangnam, ez is egyébként érdekes, hogy aztán utána, hogy eltűnnek a semmibe ezek, de hogy a Gangnam, ugye, ha van valami, amiben a világon semmi különleges nem volt, akkor az ez a szám. Hogy ezt miért lett több milliárdos nézettsége, ez mindenki számára egy rejtély. Tulajdonképpen arról van szó, hogyha ez a kritikus tömeg elér egy meghatározott mértéket, akkor onnéltól kezdve ez egy gyönerős folyamattá, öngerjesztő folyamattá válik. Na most az öngerjesztő folyamat nem tud anélkül menni, hogyha nincsen valamilyen táptalaja ott, ahol egyébként ez ahol a visszacsatolást adja, ugye ez egy visszacsatolás az adott tartalom, vagy a tartalom mögött álló ember, most teljesen mindegy, vagy a szám, vagy ez a turista célpont, tök mindegy, hogy mi áll e mögött a dolog mögött, és a a közvélemény, vagy az átlag embereknek az ízlése között. Tehát, hogyha ott a lent nincs fogadókészség, valamekkora mértékű fogadókészség, akkor nyilván ez egyébként nem működik, és a politikusok esetén is így van, hogy azt mondani, hogy random, tehát azért attól óvakodnék, hogy azt mondom, hogy egy teljesen random ember csak azért, mert ott valami ennek az új technológiának valami fura dinamikája őt felemeli, tehát valami igény alul van arra, hogy tehát az öngerjesztő folyamat nem tud másképp beindulni, csak akkor, hogyha ennek van valamilyen táptalaja, de az tény, hogy nagyon sokszor egyszerűen ezek véletleneken múlnak, nagyon apró dolgokon múlnak, egy bizonyos adott ponton, ahol ez az öngerjesztő folyamat elindulott, egyszerűen kap egy lökést, és ez felgyorsul, de azzal viszont egyetértek, hogy csak úgy, mint a Gangnam Style-nál vannak teljességgel megmagyarázhatatlan elemei a dolognak.
Amikor a Trump először megnyerte a választást, akkor kritikusan jöttek ki azok a típusú elemzések, amik arról szóltak, hogy a közösségi médiában úgy nyertek a Trumpék, hogy annyira pontosan be tudták lőni, hogy mit akarnak az ő választóik, hogy nem csak azt tudták, hogy Joe nagyon szereti a fegyvereket, és nagyon támogatja a fegyvertartást, hanem azt is, hogy azért, mert egyébként a gyerekét félti, azért, mert a mexikóiakat nem szereti, vagy azért, mert ő a kocsmából hazafelé egyébként szeret néha lövöldözni, és ezt tudták neki így pontosan meghirdetni, ami hát nyilván borzasztó és szörnyű. Vagy, és akkor emlékszem, hogy valaki mondta nekem, hogy hát milyen jó, hogy Joe-t ilyen pontosan tudta a politika tájékoztatni arról, hogy mit is szeretne csinálni majd, hogyha az ő elnökjelöltjét választják meg. És csak azt akarom ezzel mondani, hogy azért tényleg a lehetőségek tárháza is ott van előttünk, hogy egy csomó jó dolgot csináljunk azzal, hogy egy másodperc alatt elérünk bárkit bárhol, és hogy tényleg, hogyha valamit jól lövünk be, akkor az nagyon gyorsan milliókhoz el tud jutni, csak hát valahogy, minthogyha nagyon sokszor úgy néz neki, hogy ezt nem sikerül jól használni.
Reflektálnék először erre a Trump ügyre, mert ez a közösségi média szabályozásában, illetve a közösségi Igen. médiáról folyó diskurzusban ez egy kulcspillanat volt. Ez 2016, és egész pontosan ez a Cambridge Analytica ügy, amikor arról van szó, hogy egy magáncég, amelyik egyébként nagy mennyiségű adat feldolgozásával és személyiségprofilok felállításával foglalkozott korábban, az ugye két kampánynak is a részese volt, mind a két részről, ugye ez a Brexit kampány volt, és a Trumpnak a kampánya, a Brexit kampány esetében a Leave oldal, tehát a Európai Uniót elhagyni szándékozó oldal fogadta fel ezt a céget, a Trump esetében pedig a Trump csapata fogadta fel ezt a céget. Máig nem világos, hogy mekkora szerepe volt a Cambridge Analytica manipulációinak, vagy ügyködéseinek, vagy mahinációinak ebbe az ügybe. Kicsit elfogadjuk tényként, és az Európai Parlament, amikor a DSA-t kodifikálta, akkor pont egy ilyen kritikus pillanatban érte ez az impulzus, illetve a közösségi média szabályozással kapcsolatban, és emiatt nagyon sok minden kifejezetten ennek a hatására, aztán a Francis Haugen szivárogtatás hatására minden lehet látni szépen, hogy alakult a szöveg a különböző, olykor egyébként szimplán utólag pániknak bizonyuló jelenségnek a hatására a szöveg, de most zárójel elhagyom, tehát nem tudjuk pontosan egyébként, hogy milyen hatást gyakorolta akár egy Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésére, akár a Trumpnak a győzelmére ez a cég, de az tény, hogy benne volt, és azóta ez egy kérdés, és az is kérdés, ahogy feltetted, hogy jó ez nekünk, vagy nem jó. Ugye arról van szó, ráadásul, amit mondtál, annál néhol közvetettebb volt a ráhatás. Tehát arról van szó, hogy ugye megvásároltak, kitöltettek kérdőívet pár százer emberrel, pár százer ember kitöltötte a kérdőívet, ezek személyiségtesztek voltak, de a Facebook teljesen máig nem világos módon nem csak ezeknek az embereknek a adatait, viselkedési adatait, tehát a teljes több tízezer adatpontból álló viselkedési adatait adta meg, hanem az ő ismerőseikét is, és így volt már egy kellően nagy adatbázis arra, hogy egy nagyon-nagyon finom személyiség profilokból álló gyűjteményt hozzanak létre, és erre tudták rávetíteni azt, és akkor pontosan tudták a preferenciáit ennek a csoportnak, és amikor a választás volt, tudták finoman terelni afelé, hogy ugyanis itt csak arról van szó, hogy menj el szavazni. Tehát, hogy ők tudják, nagyjából látták, hogy nem akarták a politikai preferenciákat megváltoztatni, tehát ez a másik ilyen legenda, itt nem arról van szó, hogy engem át akarnának nem tudom mivé formálni. Mondjuk például, nem tudom, ilyen lövöldöző rednekké, vagy nem tudom, tehát ami nem vagyok, hanem arról van szó, hogy az eleve az emberből benne levő preferenciákat kicsit megerősítették, és például rávettek állítólag embereket arra, hogy menjenek el szavazni. És itt jön a nagy kérdés, hogy ebben hol van a morális elfogadhatóságnak a határa, és nagyjából ahol ott van, ott tudna a jog is valamit mondani erről, hogy jó, akkor ezt így lehet, ezt meg már nem lehet. Tehát az, amikor nem tudom, kismacskás videókba, vagy nem tudom én, a hirdetések rám úgy próbálnak hatni, hogy a család a kutyával önti a nem tudom én, a kukoricapelyhet, miközben a hullanak a ezek, és a tej folyik a, mit tudom, most nem mondom ezeket az érzékeket, ható reklámokat, hogy akkor ez is manipuláció, oké? Okay? Tehát akkor mikor mondjuk azt, hát a reklámok önmagában manipulációk, arról van szó, hogy meg akarnak vetetni velünk egy terméket, és a legmélyebb ösztöneinkre hatnak a nem tudom én, a kisgyerekekhez való ösztönös vonzódás, meg a kutyák, meg a mit tudom, ezekre próbálnak meghatni. Akkor mi a baj azzal, hogy egy közösségi média felület elkezdte dobálni ennek a vidéki amerikainak, aki Trump szavazó, elkezdte dobálni azokat a posztokat, amelyek arról szóltak, hogy nem tudom én, nem vagy biztonságban, meg... Tehát nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz meghúzni a határt.
Hát hiszen nem az a jó, ha Joe elmegy szavazni, tenném fel a kérdést, de ez most már csak költői marad, mert hogy lejárt az időnk.
Azt nagyon,
szépen, nagyon szépen köszönjük Ződi Zsolt jogásznak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójának, hogy itt volt velünk. Majd máskor még szerintem ezt tudjuk folytatni 6-7 órán keresztül. Ezzel a műsor véget ért. Studer Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter voltak a elkészítésében a segítségünkre. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, és persze a sok-sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánunk.